Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Következik a második óra, hogy megbeszéljük a hét esemény. Hú, nagyon sok esemény van. Törlei Katalinnal, a Tanítanék Mozgalom alapítójával és Hadházi Ákos független országgyűlési képviselővel, és természetesen Bolgár Györgyel. Jó napot kívánok mindannyiuknak. És miután nagyon udvariatlan leszek, Katalin, mert nem téged és önt fogom megszólítani, bocsánat, hanem Hadházi Ákost szakmájában érintette Majtényi László egy korábbi interjúban, egy órával ezelőtt hangzott el, nevezetesen, hogy az a jogalkotás, amit most az Orbán csinált, ez egy olyan állatorvosi lovat mutat, ami már olyan betegségek vannak, amik nincsenek, azt mondja, hogy patarák. Van patarák?
Én szerintem van.
Igen, akkor Orbán még a kánonon belül van, amikor ilyen törvényeket vagy jogszabályokat alkot, mint ez a borzalmas szolidaritási adóval kapcsolatos jogfosztás?
Nem, az egy, az amit csinál, ez nyilván elég durva. Én inkább azt mondom, hogy a sok iratkozatból, amit nyilván ilyenkor az ellenzék persze nagyon felháborodik, és próbálja legjobban leírni ezeket az ügyeket, és akkor Karácsony főpolgármester úr mondta, hogy ez már ugye fehér Oroszország. Uh-huh. Csak én meg azt nem tudom, hogy ezen miért csodálkozik valaki, vagy miért újdonság ez. Tehát mindig hallom ezeket, hogy hú, ez most olyan mély pont, ami még soha nem volt.
Én meg
ez 10 éve mindig az megy, hogy és egyébként valaki fölhívta rá a figyelmet, hogy ez már a 2011-2-ben is megtörtént, amikor ugye azokat a pereket negligálták, vagy törölték el, amelyek a 2006-os fellépés után indultak.
Igen. Én szerintem itt annyi újdonság van, hogy azon lehet elcsodálkozni, hogy most már semmiféle maszkot nem viseltek ennél a rendeletnél. Tehát ha tetszik, teljesen szégyentelenül és nyíltan tagadták meg azokat az alapelveket, amik több száz évesek, tehát mondjuk Locke, Hobbes, Montesquieu óta a hatalmi ágak szétválasztása az egy feltétlenül szükséges alapfeltétele a demokráciának és a jogállamnak, és ezt mindenféle terelgetés, vagy másra kenés nélkül teljesen egyenesen tették meg ezzel a rendelettel.
Majtényi szerint ez egy lejtő, amin csúszik lefelé Orbán, mert innen látva egyébként, hogy a szakma most szembefordult vele, ami újdonság, és nagyon fontos, míg a kúria is a maga finom módján, de a bírói függetlenség és a többit hangoztatja, tehát, hogy ennek az alja van csak, nem Gyuri? Szóval ez mit épít?
Képviselő úr mondta, hogy hát ott vagyunk az alján már mióta, annyiban vitatkoznék vele csak, hogy igen, de ezt az alját, ezt lehet szélesíteni.
Nincs alja. Nincs. Mindaddig mehet lejjebb menni, amíg mi ezt meg nem fordítjuk. Ez a lényeg. Nincsen alja.
Igen, és ugye azt is többször elmondtuk már, hogy ha ez így megy tovább, akkor előbb-utóbb jön a nyílt erőszak. Ez is erőszak a maga módján, hogy akkor itt megállítom a bírói eljárásokat, a tárgyalásokat, ebben az ügyben nem lehet pereket folytatni, és a következő mi lesz, hol nem lehet. És akkor a bíróságokat hogy csukjuk be, a bírákat hogy csukjuk be, hova csukjuk be, és így tovább. Tehát van ennek sajnos egy logikus menete, és bizonyos értelemben ezek lejjebb vannak, vagy ez az alja, a gödör alja egyre nagyobb lehet, és sok minden belefér, vagy belezuhan. Nem tudjuk. Az a biztos, hogy ez egy logikus szétverése a demokráciának, nem véletlen, nem csak olyan adhok, hanem tudatos, hol ezt alkalmazzák. A lényeg az, hogy nekünk legyen meg a szinte totális uralmunk. Ennek történelmi logikája is van, hatalmi logikája is van, és ki ez a Locke, meg a Montesquieu, magyar emberek voltak ezek? Nem mondja Orbán Viktor.
Én mondjuk megtanítottam egy csomó magyar diáknak, de ettől függetlenül, ami engem most nagyon izgat, pont a bíróságok kiállása után, tehát hogy nem voltak hajlandóak lezárni az ügyeket, illetve még a kúria is megszólalt. Tehát most tényleg az a kérdés, hogy mi a következő lépés. Hogy például élni fognak-e az inkasszó jogával, esetleg megváltoztatják azt a gránitszilárdságút, ami már mint egy ilyen gyurma változtatódik.
Mi már jön a 16.
16.
ahol 16-an, ahol 17 is lesz.
Tehát, hogy engem ez érdekel, hogy ezt még meddig fokozzák, és hogyan.
Csak nyilvánvalóan súgom, áprilisig.
Nyilvánvalóan ezek olyan kérdések, amik kellően absztraktak ahhoz, hogy nagyon nehéz legyen mondjuk tömegeket megszólítani vele, ellentétben mondjuk az előző héten a lázári rasszista megnyilvánulásokkal. Úgyhogy engem ez tölt el most, hát egy ilyen szorongással, vegyes kíváncsisággal, hogy mi a következő lépés.
Szerintem nem ez a fontos kérdés. Tehát most ez persze egy 25 milliárd Budapest szempontjából fontos és érdekes,
hát de ebből
az ügyből nem ez a kérdés, ami a legfontosabb, hanem az, hogy azt észrevesszük-e, hogy ennek egyetlen egy üzenete van, amit ugye mindannyian elmondtunk, az, hogy ez nem az alja. Tehát ennek egyetlen egy üzenete van, hogy mindenre képesek, amíg nem állítjuk meg őket. Ugye figyeltem a nyilatkozatokat, hála Istennek legalább most egyszer senki nem mondta, hogy egy vörös vonalat, újabb vörös vonalat lépett át a hatalom, mert ugye én meg sajnos akkor mindig nagyon unalmasan el kell mondanom ezredszerre is, hogy minden, amíg mi vörös vonalakat húzogatunk a utcára, azt át fogják lépni. A barikádot, azt majd nem. Tehát akkor, hogyha vagy téglafalat, vagy falat, azt nem. És az a kérdés ebből, az az üzenet, hogy, és egyetlen egy érdekes dolog, hogy a választásnak nevezett eseményen, hogyha a csalásaik ellenére, vagy a csalásaik miatt, tehát a csalásaiknak köszönhetően azt írják ki a végén az eredményt, hogy ők nyertek, egyrészt megmerik-e ezt csinálni, és ez a rossz üzenete ennek a dolognak, tehát ugye most egy olyan dolgot, amit még talán egy éve se gondolt senki, hogy ilyet is megmernek csinálni, megmerik-e csinálni, hogy az eddiginél többet is csalnak, illetve, hogy utána másnap mi erre mit reagálunk, azt reagáljuk, mint most, hogy ja Istenem, ez egy szintlépés, ez milyen csúnya dolog, ez egy vörös vonal, az Európai Unióhoz fordulunk, nem tudom én mihez fordulunk, alkotmánybírósághoz fordulunk, vagy pedig rájövünk végre, hogy nem vörös vonalakat kell rajzolgatni a járdára, hanem utorlaszt kell, és le kell állítani az országot. Nekem ebből ez az egy fontos kérdés, hogy erre rájövünk-e, vagy sem. Megmerik-e csinálni? Ez az üzenete, hogy igen, megmerünk, mindent megmerünk csinálni.
Akkor ez egy lakmuszpapírjuk?
Egy lakmuszpapír, vagy
ez
egy üzenet, hogy megmerünk, mindent megmerünk csinálni. Nem tudom a magyar ellenzéki társadalom, mikor jön erre rá. Én ezt régóta mondom. Tehát mindent megcsinálnak, amit megengedünk nekik, és amire szükségük van. Eddig nem volt szükség, csak az eddigi választási csalásokra. A kérdés, hogyha többre is szükség van, azt megcsinálják. És én nekem az a sajnos a félelmem, hogyha engedjük nekik, akkor megcsinálják.
Hát ez már egyébként ebben a konkrét ügyben is, és már az előző fél évben is felmerült, mert például Baranyi Kriszta, a 9. kerület polgármestere sokkal radikálisabb budapesti ellenállást javasolt, és ezt a közgyűlés leszavazta.
Tisztával is a Fidesszel együtt.
Most is megszólalt Baranyi Kriszta, és pont erre tett utalást, és valóban gyakorlatilag erről beszél, hogy valamilyen módon egy megállt kell parancsolni, és ahhoz viszont radikálisabb eszközök kellene.
Én elnézést, hogyha van. Nem akarok beszélni.
Képviselő, nyugodtan, azért van meghívva.
A műsorodban meg, nem tudom, itt tegeződhetünk, vagy magánvédünk? A műsorban ezt megszoktad, hogy hogyan lehet valakit elvenni, vagy megadni a szót, de annyit én is mondanék, ezt én is ugyanezt posztoltam. Tehát amikor elkezdték ezeket a pénzeket elvenni, akkor a polgármester asszony is javasolta, és tulajdonképpen elkezdte ezt a főpolgármester úr is, hogy jó, akkor állítsuk le Budapestet. Istenként 10 percre leállították. De ugyanakkor mindenki szerintem, aki józanul végig gondolja, 10 percig leállítom, mégis elviszik a pénzt, akkor utána leállítom egy napig. Mégsem adták vissza, leállítom egy hétig. Itt ebben a pozícióban most egyébként a közgyűlés tudná ezt megoldani, a polgármester és a közgyűlés tudná megoldani, de úgy látszik, megint megy a reménykedés, hogy hát majd akkor jön a bíróság, meg nem tudom, letárgyaljuk, meg mégsem merik megcsinálni. Nem tudom, mikor veszük észre, hogy mindent meg mernek csinálni, amíg engedjük.
Nyilván a hallgatóink szívéből beszélsz, és az embernek még a racionális énje is hajlamos elfogadni hallani azt, amit mondasz, hogy igen, hát hiába van szép szó, reménykedés, józanérvelés, kérés, humánum, akármi, úgy gondolkodunk, mint egy normális ember, nyilván főpolgármester is így gondolkodik, hogy hát ez nem lehet, hogy szándékosan tönkretegyék, de lehet. Igen, sőt, azt akarják. Ezért aztán csak az erőből értenek. Így gondolják nyilván a mi hallgatóink is, és sokan mások. De azért az ellenzékben, és akkor egy kicsit visszatérek a választáshoz is, mégiscsak él az a halvány remény, hogy még vannak választások. Még léteznek pártok. Még el lehet indulni. Tudjuk, hogy lejt a pálya a Fidesz javára, de még meg lehet őket venni, csak elég embernek kell egyértelműen kinyilvánítani az akaratát. Ameddig ezt lehet, mondjuk a Kádár rendszerben nem lehetett, addig próbáljuk ezt ki, hogy aztán akkor, amikor megint esetleg nem sikerül, sőt, esetleg nyer az ellenzék, de a kormányzat, meg az igazságszolgáltatás, meg az erőszakszervezetek nem hagyják, mert Trump elnök is azt mondta, hogy már Amerikában is 20-ban csaltak, és így tovább lehet még akár ilyen kvázi demokratikus nyugati példákra is hivatkozni, hát akkor mi csináljunk, és lehet, hogy akkor késő lesz, mert akkor már kvázi minden elveszett. De előre mégsem tud érvelni az ellenzék azzal, hogy itt van ugyan a választás 2 hónapnyira tőlünk, de menjünk ki az utcára 300-400-500 ezeren, mert az erőnket meg kell mutatnunk, mert a magyar társadalom nincs igazán felkészülve erre a radikális akciót.
Én azt is gondolom egyébként, hogy ugye az ellenzéknek, és ebbe értsünk most bele szinte mindenkit, mondjuk én a Mi Hazánkat azt nehezen tudom beleérteni, de értsünk bele mindenkit, régit és újat. Az egyik fő értéke a jogállamiság helyreállítása, mint célkitűzés jelent meg. És borzasztó nehéz jogállami eszközökkel küzdeni a jogállamat éppen már 15 éve lebontó, és most aztán teljesen felrugó hatalommal szemben. Szóval szerintem itt van egy ilyen ellentmondás is, hogy nem szeretnének az ellenzéki erők olyan eszközöket bevetni, amelyek szintén a jogállam ellenében, vagy a jogbiztonság ellenében hatnak. Az, hogy egyébként a választópolgárok sokasága az mire hajlandó, és mit tesz, az megint egy másik kérdés.
Viszont ez a legfontosabb kérdés, amit mondasz, és azzal meg egyet is értünk, hogy most a választás előtt nincs ennek esélye, meg lehetőség sem arra, hogy ezeket a változásokat elérjük. Mert most tényleg az a elfogadott nézet, ugye hallottam ezt a szót, hogy hópium, hogy a reményből ugye egy kicsit lenyugtatja az embereket, mert ugye reményünk van, most nem kell mozogni, hanem reméljük azt, hogy a választások jönnek, és ez a kérdés valóban el is dőlt. Én az előző választás után is sajnos, meg már sokszor rádióban is beszéltünk erről, én ugye azt mondtam, hogy érdemesebb előre a játékszabályokat biztosítani, a tisztességes játékszabályokat, de ez a kérdés, ez eldőlt, ez nagyjából egy éve eldőlt, amikor az látszik, hogy magyar képviselő úr vezeti most az ellenzéket erre a választásra, és ő nagyon sokszor definitíve azt mondta, hogy szerinte nem lehet olyan nyomást gyakorolni, hogy ezek tisztességesebb legyenek. Pláne most 2 hónappal ezelőtt pláne eldőlt, nagyobb tüntetés akkor lesz, hogyha véletlenül még behoznak valamilyen nagyon aljas, hirtelen disznóságot, akkor lesz. De ennek ellenére, én ezt hétről hétre elmondom ezeken a néhány száz fős eseményeken, amikor azért mindig egy pár percre is, hát nyilván jelképesen, bár teljesen lezárjuk az Erzsébet hidat ott a Zebrán, akkor azt elmondom, hogy egyet tehetünk ilyenkor, és én a magam részéről, meg ezekkel az emberekkel együtt egyet tehetünk, elmondjuk, hogy látjuk, hogy már most is megy a csalás. Mert ugye az, amikor kiküldték 4 millió példányszámba bírósági határozat ellenére a csaló Bors külön számot, ugye, ami egy államilag finanszírozott propaganda, az maga a választási csalás. És azt elmondjuk, és azt el kell mondani előre, hogy ha ezek a csalások eredményesek lesznek a hatalom szempontjából, azt még egyszer nem fogjuk elfogadni. Tehát én nekem az szörnyű volt, őszintén szóval rossz, annál rosszabb nincs, amikor visszahallom, Ákos igazad volt. A 18 után hallottam, a 18, hát Ákos igazad volt. 22 után, hát Ákos igazad volt. Ennél szörnyű nincs. Én nagyon remélem, most nem fogom ezt hallani, mert van, valami remény van, tehát a hópiumot beadták, és van remény arra, hogy ilyen csalások ellenére is nyerhessünk. Bár ez egy, most már ugye magyar képviselő is kezd beszélni az 50 000 forintos szavazatvásárlásról, mindenkről. Tehát ugye ne gondolja senki, hogy most már csak aludnunk kell, és akkor meg fogjuk nyerni. De nagyon remélem, hogy nem fogom 26 második, április 13-án, hát Ákos igazad volt. Hát annál szörnyűbb nincsen. De azt el kell mondani, és az ellenzék gondolkodó része szerintem ezt az egyet tehet ilyen helyzetbe, hogy ezt többet nem fogjuk elfogadni. És el szoktam minden héten mondani, hogy ezekkel a tüntetésekkel a hatalomnak is üzenünk, de az ellenzéknek is üzenünk. Hogyha ők megint ugyanazt csinálják, mint az előző ellenzék csinálta, hogy hát most akkor csak éppen csak egy kicsit, és majd 4 év múlva majd akkor megpróbáljuk megint, beülök a parlamentbe, megint elszórakozok, interpellálgatok, és azt mondom, hogy én most sokkal okosabban, sokkal jobban fogok érvelni, mint az eddigiek, azok is egyébként jól érveltek. Ugye, csak éppen nem volt demokrácia, és nem lehetetlen győzni, és mondom, nagyon remélem, hogy nem lesz el szükség, de előre ki kell mondanunk, hogy ezt többet nem lehet elfogadni.
Csak egy kérdés ehhez, hogy kilépjek itt a véleménymondó, és belépjek a kérdező szerepbe, hogy ha kimondaná ezt az ellenzék, akkor mi a következő lépés, mondjuk a tiltakozó tüntetéseken kívül, hogy be sem mennek az ellenzéki képviselők a parlamentbe? Mert ez az egyetlen radikális, mindenki számára érthető, de hát mégsem fenyegető erőszak.
Az is, az egy megoldás lett volna előzőleg, legitim megoldás lett volna, hogy be sem mennek, vagy be sem megyünk, mert úgymond én is szavazni bemegyek. De az is egy megoldás, hogy bemegyünk szavazni, de nem szólalunk fel, ugye ezt is csinálta a Fidesz is egyébként eredményesen. A lényeg sokféle módja van, a lényeg, hogy eljátszani nem szabad, és a másik, hogy lehetőleg egységesen, tehát ugye amikor én a Momentummal annak idején úgymond szövetséget kötöttem, soha nem léptem bele, ugye megkapom mindig, hogy én hány pártban voltam, a Momentumban nem voltam, de kötöttünk egy megegyezést, hogy rendben van, akkor én az ő támogatásukkal fogok fellépni, viszont cserébe, ha véletlenül veszítünk, akkor ők nem mennek be a parlamentbe, ők sem. Most ezt 2 hét után rögtön felrúgták. És gyakorlatilag ott az, ahol most tartanak, ez ennek is köszönhető, hogy az magyar ellenzéknek elege volt abból, az ellenzéki társadalomnak elege volt abból, hogy az ellenzéki pártok gyakorlatilag eljátsszák, hogy itt minden rendben van.
Belesimultak ebbe.
Úgyhogy ezekkel a hétről hétre, ezeken az ebrákon, én mindig elmondom, a hatalomnak üzenünk természetesen, emlékeztetjük őket, hogy azért 2025-ben nagyon komoly erőt mutatott végre az ellenzék. Ezen nagyon meglepődött az Orbán, és jóval kevesebbet mert megcsinálni abból a bizonyos tavaszi nagytakarításból, mint amit ő elképzelt. Ez azért volt, mert erőt mutattunk, tehát egyrészt erre emlékeztetjük a hatalmat, hogy vigyázzatok, ez történt, emlékezzetek rá, gondoljátok meg kétszer is, hogy mit mertek megcsinálni, de arra is emlékeztetjük az ellenzéket, hogy ha véletlenül mégis megmerné csinálni a hatalom, ebben nem lehet beletörődni. Tehát nincs az embernek megint négy éve
pedig valamire, akkor szerintem Orbán eséllyel játszik arra, amit most elmondtál hosszú folyamatként, hogy mindig bele fog simulni az ellenzék hát az adott helyzetbe, mert hogyha erre az alkotmányra az új ellenzék felesküdik, akkor megszűnt ellenzék lenni.
Én is azt gondolom, hogy valószínűleg ahhoz, hogy ezt így le lehessen állítani egy esetleges Fidesz győzelem esetén, ami ugye tudjuk, hogy milyen csalássorozat előzött meg, akkor ahhoz szükség van az ellenzéki erők, pártformációk részvételére, de nagyon is szükség van a választók sokaságára. Ha pedig a pártok simulékonyak lesznek, és nem lépnek fel valami nagyon jelentőségteljes és radikális módon, akkor el fog forgácsolódni mögöttük a sokaság, és akkor nem lehet megállítani ezt az úthengert, ami a Fidesz.
Ugyanakkor még egyszer, tehát ne legyünk nagyon depresszívek, tehát természetesen továbbra is bízunk benne, hogy most valóban akkora az elégedetlenség, és tényleg akkora az elégedetlenség, hogy most a csalások ellenére lehet nyerni.
Beszéljünk akkor arról, hogy ezt most a Tiszapárt kezdeményezi, a külképviseleteken leadható, külföldön élő magyar lakcímmel rendelkező munkavállalóinkról van szó. Szavazatok, azok nagyon szűkös keresztmetszetet jelentenek, hogy minél több szavazó helyet jelöljön ki, létesítsen a magyar kormány, borítékolatom szerintem, mondjátok, hogy mit gondolj, ezt nem fogja teljesíteni a kormány. Pontosan tudja, hogy hatalmas erő van kint, amelyik nem fogja őt támogatni.
Az a probléma, hogy azt hiszem már egy jó fél éve, vagy talán egy éve ezeknek a külföldön dolgozó, legtöbbször nyugaton dolgozó magyaroknak, magyar választó polgároknak a képviselője már akkor mondta, hogy ezt kéne követelni és kidolgoztatni. Ehhez képest most egy kicsit elkésettnek érzem azt, hogy egy petíciót indítson Magyar Péter arról, hogy legyen több választó.
Bármi megcsinálható lenne.
Minden megcsinálható lenne, akarat kell hozzá, és azt látjuk, hogy nincs. De én azt gondolom, hogy itt például van egy ilyen elkövetett hiba. Tehát, hogy ez nem most tudtuk meg, hogy ez egy probléma. Ezt már 4 éve is tudtuk, hogy probléma, és ezeknek a választópolgároknak a képviselői és erei, azok megpróbáltak ezzel kapcsolatban már fellépni, és nem történt semmi mostanáig, és most már van 3 hónap.
Szerintem ez nem hiba, és nem elkésett. Ha másfél évvel ezelőtt hozzá elő Magyar Péter, mondjuk az európai választási sikere után, és akkor hirtelen a kormány azt mondja, hogy hát tényleg másfél év múlva, vagy 1,5-3 év múlva választás lesz, hát nem elég tisztességes, amit csinálunk, azért csinálják, mert tudják, hogy tisztességtelen, és lehet követelni, és lehet tüntetni, elismerem Ákos 100-szor, de ettől ez a kormány még nem ijedt meg, bizonyos dolgoktól visszalépett, de választási szabályokat nem
most
fog megváltoztatni.
Most nagyon könnyű azt mondani, hogy már nincs rá idő. Hogyha másfél éve elkezdik, akkor nehezebb helyzetben kéne hazudozniuk.
Változatlan azt mondtam, hogy ez nem elkésettség, és azért hozta elő Magyar Péter most, hogy rámutasson sok szavazó számára, akár a Magyarországon belüli szavazók számára arra, hogy ez egy tisztességtelen rendszer. Úgy tesz, mintha úgy gondolná, hogy ezen még lehet változtatni, biztos nem fognak, de legalább sokakban tudatosítja, hogy ez egy tisztességtelen rendszer. Ne felejtsék el, változtatni nem fog tudni.
Szerintem nagyon elkésett, egyébként sokkal jobban elkésett, mint a másfél év. Ha már azt nézzük, hogy mióta tudjuk, én 2016-ban, amikor LMP társelnök lettem, hirtelen úgymond nagy ember lettem, és akkor még voltak olyanok, hogy ilyen 5 párti egyeztetést talán emlékeztek rá. Én akkor rögtön ez volt az első nap, bementem az irodaházba, és akkor írtam egy levelet, hogy üljünk össze, és ezért. Tehát az, hogy követeljék ezek a pártok, követeljék, hogy a levélben szavazhassanak, tehát nem az a gond, hogy a határon túliak szavazhatnak levélben, hanem az a baj, hogy a sok-sok százezer külföldön dolgozó magyar ember meg nem szavazhat
nem
levélben.
Nem hozzá.
Mármint, hogyha van Magyarország.
Ha van Magyarország, külföldön dolgozik, de itthon van lakcíme, akkor nem tud levélben szavazni. Teljesen egyértelmű.
És regisztrálnia kell magát, tehát be kell jelentkeznie, és utána oda kell utaznia arra az egyetlen egy pontra,
abba
a városba, ahol
én úgy szoktam mondani, van. Tolna megyében 200 000 laknak, tehát annyian, mint mondjuk Angliában, csak úgy Tolna megyében, és képzeljük el, ha csak mondjuk a szekszári Garai gimnáziumban egy helyen szavazhatnak, ezek mennyire komolytalan az egész. Én ezt akkor 2016-ban azt mondom, pártok azt mondták, nem, így is nyerni fogunk.
De később 2022-ben lehetett már egészen volna. Biztosan mondták a pártok, hogy ez tisztességtelen,
panaszkodtak miatta, de az, hogy ezt komolyan vegyük, és feltételeket szabjunk, ezt nem. Tehát amit nem tanult meg az ellenzék még mindig, az, hogy feltételeket szabok. És mondhatnám most is, nem én vagyok az ellenzék vezető, úgyhogy semmit nem ér, ez csak egy elmélet. Mondhatnám most is az ellenzék vezetője, hogy ha így, ilyen feltételeken megyünk neki, és nyertek, akkor nem fogom így elfogadni. Erre most, jelen pillanatban ezt az egyet tehetünk. A másik, hogy bocsánat, hogy vitatkozunk, de már ezt is megtettük
annyit
a műsorban. Én nagyon vigyáznék ezzel, hogy nem lehet ezekre nyomást gyakorolni, mert például az előbb mondtuk, hogy lehetett hétről hétre, azzal szoktam kezdeni itt a Ferenciek terén, hogy elmondom, hogy megnéztem a parlament honlapján, és az a bizonyos átláthatósági törvény, amit ugye múlt tavasz végén azt mondták, hogy majd majd ősszel tárgyalja a parlament, sehol nincsen vége, felszívódott, visszaléptek belőle,
megijedtek belőle,
a Pride-nál is megijedtek ugye a büntetésektől. Nincs igen. olyan, hogy egy hatalomra ne lehessen
valamilyen módon gyakorolni.
Csak azt kell, hogy azt lássák rajtunk, hogy ezt komolyan veszünk. Itt nyilván nem, az, hogy petíciót indítottunk, hogy több legyen a szavazókör, azt nem fogják komolyan venni, ez nyilvánvaló.
Az nyilvánvaló.
Ez az általad már többször említett kvázi fenyegetés, vagy inkább figyelmeztetésnek mondanám, hogy az ellenzék miért nem teszi meg azt, hogyha mégis elveszítjük a választást, és a csalásaitok sorozatával ti nyertek, akkor mi ezt nem fogjuk elfogadni. Ez érthetően harcba hívó figyelmeztetés, de nem ad-e felmentést arra a kormánynak, a Fidesznek, hogyha ők veszítenek, akkor azt mondják, hogy
hát, mi se fogadjuk el,
és akkor hatalmon belül vannak még, kezükben vannak az erőszakszervezetek, és ki tudja milyen hatással, következménnyel, de ők is mondhatják, hogy mi se, mert tudjuk, hogy ti itt, és itt úgyis itt csalt.
Ez így van, ez benne van. Az egy más kérdés, hogy megnézném azt, hogy ilyen esetben az a rendőrség mennyire áll melléjük, ez egy kérdés, de ez, igen, ez egy lehetőség. Ezzel számolni kell.
Ez egy kockázat,
de akkor a cserébe, amikor mi már látjuk ezeket, mert látjuk, tehát ez a szemünk előtt megy, amikor jövök be most, és látom, festik fel a legújabb plakátot, hogy nem tudom én, nem fogja engedni, vagy háborúba megy, meg nem tud ellenmondani, bármelyik plakát, ez mind csalás.
Persze.
És itt a szemünk előtt. Ez nem azt jelenti, hogy attól félve, hogy majd akkor a Fidesz azt mondja, hogy mi csaltunk, egyébként meg kiröhögjük, tehát ugye azt, amikor az övé a teljes államaparátus és azt mondja, hogy az ellenzék csalt, hát azt kiröhögjük, de sajnos nyilvánvalóan ez is egy lehetőség.
Hát emlékezz rá 2002-ben is. Kezükben volt mondani. Az államaparátus, és mégis azt mondták, hogy az ellenzék csalt.
Igen, ebből inkább annyit mondanék, hogy itt most mai hír, hogy a Trump, hogy most jön, vagy nem jön. Tehát ugye szerintem nem az az érdekes, és nem az érdekli őt, hogy a választás előtt jön-e, hanem hogy a választás után jön-e ő, vagy jön-e a alelnöke, vagy a külügyminisztere. Ugye amikor Grúziában nagyon hasonló módon, egészen hasonló módon a nyilvánvaló ellenzéki győzelmet elcsalták, és csináltak belőle teljesen nyilvánvalóan csalva egy kormánypárti győzelmet, az Orbán két nap múlva odautazott, és meglapogatta a vállát, hát gratulálok, igen. barátom, ti nyertetek. Tehát neki az amerikai segítség, jóváhagyás ezért fontos, de erre is fel kell készülni.
És akkor még örülhetünk, hogyha nem hozza Trump az ICE-ot, akit a téli olimpiára például oda akar vezényelni, ami igen. szintén
Na, akkor folytassuk a beszélgetést Törlei Katalina, Hatházi Ákossa és Bolgár Györgyel, és ha már ugye külföldiek szavazásáról van szó, mi a véleményedek arról, hogy a DK kezdeményezte, Dobrev Károly nagy hanggal be is jelentett, hogy követelik ugye a határon túlélő magyarok levélszavazatának a megszüntetését, mert ez ellenőrizhetetlen, igazságtalan, stb.
Nem akarok lebeszélni minden, majd mondjátok, mert
úgyis politikus mindig ezért vagy itt, de akkor jó, kezdem én. Hát ez nyilvánvalóan a hazai határon belüli szavazóknak szól. Tudjuk, hogy a magyar társadalom jelentős része, sok mérés volt erről, ellenzi azt, hogy határon túlélő magyarok, akik megszerezték az állampolgárságot,
de nincs lakcímük Magyarországon, szavazhatnak, és
sokkal vannak, sokkal többen, mint a DK szavazói. Hát a DK arra gondol, ha ezek közül csak néhány tízezret ezzel a javaslattal magam mellé, vissza tudok állítani magam mellé, akkor ez már jó. Hogy aztán ennek, szóval ezt egyrészt ugye nem lehet megcsinálni, a határon túli hátrányos következménye az egyértelmű, de ráadásul még az is lehet, hogy olyan következményei lesznek ennek a javaslat csomagnak, hogy a Fidesz nekem egy hallgató vetette föl, mivel a Fidesz egy-kettőt kimazsoláz belőle, és olyan korlátozó javaslatokat fog elfogadni még az utolsó pillanatban, hogy a máshol külföldön élő magyarok szavazati jogát korlátozza. Hát jó, hát nagyon nagyszerű, amit a DK mond, hát sokáig mondtátok már, nem tudunk mindent megfogadni belőle, de mondjuk ezt a kettőt, igen, és akkor még nehezebb lesz szavazni tőlünk nyugatra.
A dolognak a báját fokozza azért az a videó, amit feltettek a közösségi oldalra.
93, Áder.
Áder János 93-ban tételesen elmondja, hogy miért nem lehet támogatni, és miért nem szabad, ha határon túl élők, nem magyarországi lakcímmel rendelkezőknek választójogot adni.
Igen.
Tökéletesen elmondta ugyanazt, amit ma átlép, és tesz rá egy lapáttal.
De talán abban a pillanatban Orbán Viktor még az úgynevezett, hogy is hívják, liberális, internacionális.
Nincs olyan elnök. Igen,
borzasztó szavak, hát még kijelentés szörnyűség.
Nyilván a határon túli szavazatokkal nagyon sok probléma van, a legexaktabb ugye az, hogy halottak szavazhatnak, és ahogy megy előre az idő, így egyre több halott is
ugye
szavazhat.
10 évvel ezelőtt regisztráltak,
nem ellenőrzik, javítani. Tehát ezeket a törvényeket is, ha akarná a hatalom, akkor javítani lehetne, hogy a visszaéléseket ne lehessen. De nagyon leegyszerűsítve szerintem nem az a fő probléma, hogy a határon túliak levélben szavazhatnak. Annak a módját is ki lehetne javítani, hanem ahogy az előbb beszéltük, az, hogy viszont 7-800 ezer magyar ember pedig gyakorlatilag nem szavazhat, mert az, amikor az egész Angliában egy vagy két helyen lehet szavazni, az gyakorlatilag az
jelent, hogy nekik nem biztosítja. Hogyha minden állampolgára számára az egyenlő lehetőséget a szavazásra.
Tehát ha valamit követelünk, akkor azt kéne követelni, hogy azok, akik kint dolgoznak, de itthoni állandó lakcímük van, azok is szavazhassanak levélben.
Igen. Úgyse történik ebben a változás, de hát ez is a csalás sorozatot már előre vetíti megint jó. Lázárról még néhány szót szólni kell, mert többen a lemondását követelik. Ő meddig megy el ebben? Na, ritka cinikus politikusról van szó, tehát ő simán rasszista, simán cigányozik, simán bármit bevállal, mert ő egy fene gyerek, aki ráadásul még néha a Fideszre is tesz megjegyzést, azt mondja, hogy Orbánnak annyi hibája van, hogy már könyvet tudnék írni, tehát ő egy ilyen libikókán van rajta.
Szerintem ő teljesen gátlástalanul megy tovább és tovább és tovább, tehát azt láthattuk, hogy milyen módon reagált az újságírói kérdésekre, hogy támadta be azokat, akik felszólaltak a durván rasszista megszólalásaira, hogy hazudozik, amikor eljátsza azt, hogy bemegy mondjuk a roma sajtóközpontba. Én egyébként azt gondolom, hogy teljesen evidens lenne, hogy az Orbán vagy a Lázárnak le kell mondania, és azért mondtam, hogy az Orbánnak, mert én egyébként azt gondolom, hogy az is evidens kéne, hogy legyen egy ilyen mondás után. Tehát, hogy itt azért egy nemzetalkotó kisebbséget sértettek meg, utána
kollektíven, ugye? Benes dekrétum, Lász Benes dekrétum.
Utána a bocsánatkérésük, ha tetszik, még rosszabb volt, és csak a rasszizmust húzta továbbra is alá, teljesen elégtelen volt, és ha lehet, akkor még felháborítóbb. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor ez egy komoly kormányválságot kéne, hogy jelentsen, ahol fejeknek kéne hullaniuk. Ehhez képest látjuk, hogy hol elvicceskedi szintén eszméletlenül rasszista módon az Orbán ezt az egész kérdést azzal, hogy ő Dankó rádiót hallgat egyébként naphosszat, és tényleg kikérem magamnak, tehát ne vicceskedjünk már ezekkel a dolgokkal, illetve a Lázár is folytatja tovább az álmok futását, ha tetszik, közben nagyon tudatosan számot vetve azzal, hogy a magyar társadalom egy jelentős része sajnos rasszizmussal átitatott, tehát szépen fog működni ez a fajta diskurzus, és a többieket meg le kell mosni a pályáról, és egyébként pedig egy pillanatig nincs egyetlen olyan mondat, ami valódi felelősségvállalást, nem a bocsánatkérésről beszélek, felelősségvállalást jelentene, hanem mindig mást hibáztatunk, bűnözőknek nevezik, nem csak az állami gondoskodásba élő gyerekeket, hanem azokat, akik kritikát fogalmaznak meg, méltatlan módon betámadnak olyan aktivistákat, akik egyébként teljesen nyugodtan szintén kérdéseket tesznek fel. Tehát egy olyan módon kommunikálnak ezzel a társadalommal, amit szerintem mindenkinek, akinek egy kicsit egészséges még az agya és az önértékelése, azt mindenkinek ki kéne kérnie magának.
Igen, hát a Lázári első mondat szörnyű volt, aztán ugye érezték a Fidesz irányító központjában, hogy ez talán túlzás volt, bocsánatot kérettek vele, még Orbán is egy kicsit úgy visszaszívta, aztán valahogy talán ráéreztek arra, vagy rámértek arra, hogy azért nem biztos, hogy ez olyan borzasztó mondat volt, mint ami ennek elsőre látszik. Lehet, hogy a magyar társadalomnak egy bizonyos, hát nem is a többségét, de egy jó felét, masszív felét is,
hát egy jelentősége
szüksége van erre a félre, mert ott nem messze nem tartott.
Nem a mi hazánkat akarja elhódítani
Az is jön.
Az a helyzet, hogy én azt hallottam egyszer, és sajnos nem tudom, hogy ki mondta, vagy ki írta, hogy a rasszizmus az olyan, mint egy jó hírműsor, pártsemleges. És sajnos ez így van, hogyha meghallgatjuk egyébként a roma polgárjogi szervezeteknek a vezetőit, akik évtizedek óta jelentik és közlik azokat a nagyon súlyos, rasszista megnyilvánulásokat, amik ebben az országban történtek, akkor azt kell látnunk, hogy ez valóban pártsemleges. Én nem állítom azt, hogy a magyar társadalom nagy része rasszista, de hogy egy jelentős része, igen, azt állítom. És itt bocsánat, de be kell hoznunk az oktatás sok-sok problémáját, mert ez többek között oktatási kérdés. Tehát vannak olyan országok, ahol bölcsödétől kezdve megtanítják a gyerekeknek, hogy mi az, hogy rasszizmus, hogy hol van a határ, ahogy a bántalmazásról is, az egyenlőségről, az esélyekről is, egész kicsikortól kezdve edukálják a gyerekeket, tehát a társadalmat, a gyerekenken keresztül sokszor a szülőket is. Ez itt ha bármi is elindult ezügyben 10, 15, 20, 30 éve, ezt itt teljesen leállították, és az a rettenetes állapot, amiben most az oktatás van, annak többek között ez is következmény.
Két dolgot hadd mondjak erre, ha már a nemzetközi példáknál tartunk. Igen, de ha 2026. februárjában az Amerikai Egyesült Államok elnöke kitehet egy olyan fényképet a közösségi oldalára Barack Obama volt amerikai elnökről és feleségéről, amelyen két majmot látunk rájuk kopírozva, az elnök és a feleségének a feje, akkor azt mondom, hogy nagyszerű, lehet, hogy Trump nem abba az iskolába járt, ahol az érzékenyítés meg a különböző etnikumok egyenlőségét tanították, de azért mégis abban az országban nőtt fel, abban az országban kezdett szerepet vállalni, gazdagodott meg, lett politikus és amerikai elnök. Ezt talán még múlt héten sem merte volna senki elképzelni, hogy idáig süllyed, idáig rohad. És ha az amerikai elnöknek meg lehet csinálni, akkor Lázár Jánosnak nem szabad azt mondani a kezdeti elbizonytalanodás meg visszalépés után, hogy miért ne nézhetném én meg, vagy miért ne tudhatnám, hogy ezek az ellenem erőszakosan tiltakozók, ezek milyen büntetett előre életű emberek.
És egyébként az alkotmány vagy alaptörvény ellenesen azt mondja, hogy ő nem foglalkozik a bűnözők személyiségi és emberi jogaival, ami megint csak egy felháborító.
De soha nem fogom védeni a bűnözőket, és már megvan a csendes, vagy nem is olyan csendes többség.
Igen, vigyázni kell ezzel, mert ugye úgy hangzott el a kérdés, hogy meddig csinálhatja, igen, ezt a Lázár, addig, amíg a méréseik szerint ez számukra nem veszélyes, hoz, és amíg ez inkább hoz. És azért ebben benne van a pakliban az is, hogy hozhat is nekik. Tehát ők kiépítettek, erről is keveset szoktunk beszélni, és elnézést, hogy megint visszahozom ezt a csalás, nem csalás témát, de ugye ők nagyon precízen az elmúlt években kiépítettek egy nagyon komoly rendszert, amikor ilyen kamu roma szervezeteknek szervezetenként ilyen 50-100 millió forintot, amíg volt EU-s pénz, addig az EU-s pénzeket, aztán utána már kevesebbet, de azért még adogatják nekik adófizetői pénzből is, odaadogatják, és ebből megvannak azok a kiépített struktúrák, hogy hogyan kell ezeket a szavazatokat megvásárolni. Amíg ő úgy gondolja, hogy ezeket a szavazatokat meg tudja vásárolni, és sajnos, és nem elítélem ezzel a roma honfitársainkat, hanem ez egy tény, hogy ők a legkiszolgáltatóbbak, a legelősebbek, és ők vannak kitéve ezeknek a törvénytelenségeknek, addig könnyebben mondhatja a Lázár ezeket, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogyha nem is ilyen formában, de tudatosan valami hasonlót nem nagyon tudatosan készült-e mondani. Ugye maguk ezek a hogy hívják, önazonossági törvény és önazonossági rendeletek, amiben lehetővé tették a falvaknak, hogy ugye úgymond meghatározzák, hogy ki települhet be a falvakba, és ez ugye pont a legelesettebb emberek ellen szólnak ezek a rendeletek. Ez is azt mutatja, hogy ez egy nagyon tudatos stratégia, hogy egyrészt igyekszem megvásárolni a roma választók szavazatait, másrészt pedig hergeljem az arra fogékony embereket, és próbáljam az arra fogékony embereknek is a szavazatait.
De pontosan és ezt láthattuk a COVID kitörése előtt, amikor a gyöngyöspatai iskolai szegregációs ügyben született bírósági ítéletet felülírva, igen, akartak egyébként nemzeti konzultációt csinálni, igen, és gyakorlatilag a COVID kitörése volt az, ami ezt, igen, leállított. Tehát, igen, már akkor is ez volt.
Igen.
Független bírósági ítélet ellen mentek.
És magától a miniszterelnöktől jött.
Igen, és a roma közösség ellen, ahol szintén szembeállították a roma közösséget az úgynevezett magyarokkal.
Munkanélkül szerzett pénz, ugyanolyan
magyar állampolgárok és magyar választópolgárok, és egyébként, mint mondom, tehát tényleg ilyen nemzetalkotó közösség, és akkor is ugyanezt már elkezdték. Akkor a COVID ezt leállított, de ennek teljesen természetes folyamánya az, ami most csak egy kicsit kevésbé szofisztikáltan, egyszerűen a legdurvább mondatok szintjén jelenik meg.
Esetleg még annyit, ugyanez inkább a külpolitika az nem az én reszortom, de azért tényleg nagyon érdekes a Trumpot nézni, és én attól tartok egyébként, hogy azért van az a nagy barátság, mert gyakorlatilag Magyarország inkább viszi a franchise-t, ugye ez a putyini franchise, ez a hergelése az embereknek, nagyon jól bevált módszereket visznek ki, és gyakorlatilag imponálhat a Trumpnak, hogy egy olyan országban, ahol azt hittük, hogy azért Magyarországról is lehetett azt hinni, sokan azt hitték, szerintem még a magyar elitben is, hogy azért a magyar társadalom ellen tud állni ezeknek a homofób, meg rasszista történeteknek, és azt lehetett látni, hogy jé, ez működik a demokratikus keretek között is, a menekültek ellen lehet
uszítani,
nagyon hatásosan lehet uszítani, és ez a nagy barátság emiatt lehet, hogy a Trump ilyen szempontból tényleg felnéz az Orbánra, valójában nem felnéz, de úgymond becsüli, hogy ő egy ilyen országban, ahol látszólag demokratikus hagyományok vannak, meg európai ország, meg nyugatiak vagyunk, ilyen fokú uszítást, ilyen eredményesen, politikailag eredményesen meg lehetett csinálni.
Hát ezt nem tudom, végül is Trump agyába nem látunk bele,
jobb is.
De csak annyit még, hogy ugye azt mondta Lázár a napokban, hogy nem szégyellem, hogy budi takarító miniszter vagyok, teszem hozzá, nem az vagy, János, hanem azt mondtad, hogy ott van nekünk a tartalékunk, a cigányság, azt takarítsa a szaros budit, ez az egyik. A másik pedig, hogy hát abban a helyzetben, amiben a magyar társadalom van, meg amilyen mélységekben a politika süllyed, hát ezeket, ugye oda lyukadt ki végül a legutóbbi ilyen szóváltás után az infóján Lázár, hogy nem védem ezeket a büntetett előilletű gazembereket, stb. Csak egyet kérdez az ember, egy nevet említ, hogy és Farkas Flórián, többszörös fideszes képviselő, többszörös ítélettel a háta mögött, őt nem védtétek, János?
Nagyon is védték.
Ugye, szóval borzasztóan átlátszó, és sokan tudják is, de ettől még ez az uszítás
él. Hát nem beszélve a gyermekvédelmi területen történt nagyon súlyos bűncselekményekről, ahol azért pontosan lehet látni, hogy bizonyos embereket igen, védtek. Ez történt. És ott valóban nagyon kemény bűnözők vannak, még mindig nem látjuk tisztán, hogy mi és hogy történt, de azért ott egészen hajmeresztő történetek mentek végbe, mennek végbe még most is, és olyan emberek kerülnek a hatóságok kezei közé, akiket már többször fölmentettek, többször újra visszahelyeztek, tehát akkor hogy is van ez?
Ha még egy mondatot ebben a témában, hogyha lehet, ugye, hogy azért ennek a nyilatkozatnak az egyik felében elhangzott olyan, amivel ha ott az leállt volna, akkor nem lehetne vitatkozni. Tehát egyébként a roma közösség ez valóban egy tartalékát jelenthetni ennek az országnak, vagy jelenti ennek az országnak. És ez is egy olyan tartalék, amit nem használt ki a Fidesz. Tehát ő, hogyha 2010-ben nem közmunkát hirdetett volna, hogy menjetek és söpörgessétek az árkokat, és menjetek kötelezően dolgozni, legtöbbször sajnos alantas és alibi munkákat csináltatni, meg ugye nagyon sokszor, legtöbbször a polgár mester vihette ki ezeket a közmunkásokat, és a saját paprikaföldjén velük szedette a paprikát, ugye rengeteg ilyen jelzés érkezett, hanem azt mondta volna, hogy közoktatás úgymond. Tehát azt mondta volna, hogy kötelezően.
Például nem vitte volna le 16 éves
tessék menni, és premizálom azokat a tanárokat, akiket ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, és premizálom azokat a gyerekeket, akik bejönnek, és nem maradnak ki az órákról. És nem maradnak ki az órákról, elérnek egy nem túl magas szintet, és azért kapnak egy ösztöndíjat, azzal mennyivel odébb lennénk 16 év után, 16 év, hát ezek már kijöttek volna, ezek a gyerekek az iskolából.
Miért lenne jó az a Fidesznek?
Hát azért mert
az ország
befektetett.
Az országnak abszolút nem érdekli. Hát először is, ha valami jellemző, nem akarok okoskodni, ezt hadd mondjam, akkor van valami jellemző Orbánra, a pillanat megragadása. Igen. És hogy az ellentmond minden másnak az őt abszolút nem érdekli. Tehát ő hosszú távú dolgokban nem gondolkodik. De az utolsó percekben egy körkérdés.
Hát neki a tartalék a cigányságból az, hogy szavazatokat ad.
Az a pillanat, amikor ebben meg...
Nagyon érdekes az az, hogy amikor még Hódmezővásárhely polgármestere volt, akkor Lázár végigvitt egy deszegregációs programot. Nagyon potens és kompetens szakértőkkel, és megcsinálta. Ugyanakkor azt nem küzdötte ki a hatalomra kerülés után, hogy ez általánossá váljon, sőt, és amit meg most csinál, az meg tényleg, én nem feltétlenül szeretem, ha azt mondjuk, hogy cigányozik, meg ilyesmi, az egy tiszta, vegy tiszta, rasszista hozzáállás egy csoportjához a társadalomnak.
És amit Ákos mondott, az csak egy gondolatot hadd fűzze. Ha jól emlékszem, csúcsidőben 220 ezer ember volt közmunkában.
Igen, igen.
És ma a jóha 60, ezt leépítette, ebből kivonta a pénzt, egy pillanat is sem tett lépést, hogy azok az emberek, igen, akik végre tényleg ezáltal integrálódnak és mentálisan is jobb helyzetbe kerülnek, tovább tudjanak lépni, igen, tanulni tudjanak, kilépjenek ebből, szépen visszafejlesztette, igen, ezt a történetet.
Egy részük biztos elment dolgozni, hát van egy kimutatható alacsony fizetett, nem szakképzettséghez kötött munkák,
van olyan,
amelyek,
olyan,
hogyha elfogy a munkaerő, akkor a cigányság számára is nyitva vannak, tehát ezt ne tagadjuk le, ez van, végül is volt 6-7 év viszonylagos gazdasági fejlődés Magyarországon, föl tudták szívni.
De ez közmunkanélkül is ment volna, ha oktatták volna.
De
így van, tehát a felzárkóztatás nincs meg.
Igen, ez megtorpant. És akkor egy pénteki kijelentés, ugye Orbán reggeli interjújában, hogy már beárazta, kicsit homályos, hogy 26-ra vagy 27-es költségvetésre érti az 5%-os hiányt, az korábban emlegetett 3 helyet. Ez azt jelenti, hogy az a túlköltekezés, amit most látunk, hogy az állam a mi pénzünkön, közpénzből pártpropagandát, milliárdokat dob ki rá, ezt már beárazza, hogy akkor ez majd a következményekkel számoljunk.
Persze, tehát erről szól.
De ez hát a, az egész, birkák vagyunk, hát ez az normális, az bocsánat, egész, hát kihúzták az a lakosság zsebéből százmilliárdokat arra a propaganda űrületre, amiben élünk, hát levegőt nem lehet már.
Az most a kérdés, hogy ez most mennyire, hogy valamennyi eredménye lesz ezeknek az osztogatásoknak, az biztos. Az a kérdés, hogy most 4 évvel az előző után, amikor még rosszabb, még jobban dől össze minden, ami állam, minden, ami állami szervezet, mennyire lesz még működőképes, de az a rossz hírem, hogy egyébként valamennyire fog működni, nyilvánvalóan fog működni, és a jövőnket, meg ugye mert az egész nagy gazdasági csoda, amit 16 év alatt felépített az Orbán, az pont arról szól, hogy semmi más, mindig csak az adott pillanatról, ahogy az előbb ugye mondta.
Én ehhez csak annyit tudok hozzátenni, nem is értek hozzá, de hogy én azt akarom mondani, hogy én nem vagyok birka, és hát ha egyre többen leszünk nem birkák, és akkor meg lehet valósítani azt a barikádot, falat, megállt parancsoló erőt, ami ahhoz tehát kell, hogy valahogy jobb irányba kerüljön.
Talán egy dologban lehet bízni, hogy a magyar társadalom, bár tudjuk, hogy az emberek felejtenek, gyorsan felejtenek, de azért talán megőrzött annyit az elmúlt 4 évből, hogy osztogattál te már 4 évvel ezelőtt is nem keveset, jó, eltettük, de meg is fizettük az árát. Most is osztogatsz, eltesszük ezt is zsebre, de nem felejtjük el, hogy mi lett a következménye, úgyhogy menj Isten hírével, vagy a mi hírünkkel, menj, csak ne legyél.
A mai beszélgetés végszava, nem vagyunk birkák, visszavontam. Köszönöm szépen Törlei Katalinnak, a Tanítanék Mozgalom alapítójának és Hadházi Ákos független országgyűlési képviselőnek, hogy itt volt velünk Bolgár Györggyel együtt, és hát köszönöm szépen az önök figyelmét, a mai műsor végére értünk, bocsánat, hogy a papírjaimat forgatom, de a stábunk Túri Lui, Weber András, Balogh Krisztián és a szerkesztő Csernyászki Judit nevében köszönöm a figyelmüket. Rózsa Pétert hallották, de azért felhívom figyelmüket, hogy ez a műsor rész a YouTube csatornánkon látható. Nézzék ezt is, nézzék vissza a korábbiakat, és aki még nem tette meg, egy kis feliratkozás gomb ott áll, van a videó alatt, azt nyomja meg, és ezzel is támogatta a Klubrádiót. Köszönöm a figyelmet.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.